közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk az Akvinkumi Múzeumban készülő szarmata kiállításról szóló riportot. A kalauzunk továbbra is Mészáros Boglárka és Oldjai János régészek, a tárlat kurátorai. Ez a kiállítás mennyire általában foglalkozik a szarmatákkal, és mennyire a pesti szarmatákkal foglalkozik?
Általánosságban a szarmatákról írunk, hiszen, mint mondtam, Akvinkumban eddig még nem volt kiállítás, vagy népvándorláskori kiállítás, pláne nem olyan, ami a szarmatákkal foglalkozott volna. Ennek oka az is, hogy mostanra lett olyan régészeti leletanyagunk, amit már ki tudunk mi is állítani. Most már több temető, több település feltárás van a hátunk mögött, így óriási anyag érkezett be a múzeumba. Általánosságban, ahogy mondtam, főleg a szarmatákat szeretnénk bemutatni, úgyhogy leletanyagban fogunk, illetve néhány apró történettel kitérni a budapesti vonatkozásaira.
Pest területén hány szarmata megtelepedést ismerünk? Körülbelül mennyi a régészeti lelőhelyeknek a száma?
Most arra már mondhatom azt, hogy számtalan, de ebben talán Jani kollégámat kérdezzük, ő biztosabb adatot tud mondani.
Igen, itt elkülönítünk kisebb lelőhelyeket, nagyobb lelőhelyeket, számtalan munkánk van, ugye itt a pesti oldalon, építkezések, házalapozások, útépítések vagy vezetékfektetések, nagyon sok helyen kerülő szarmata, emlék, sokszor csak egy-egy kerámia töredékből, gondoljuk, hogy ott egy nagyobb megtelepedés volt korábban, de vannak olyan lelőhelyeink, ahol viszont több hektárnyi feltárásunk van már is, így temető, telep, komplexen rendelkezésünkre áll.
Tehát akkor ezek szerint van lehatárolható komplett településük is?
Hát teljesen feltárt településünk nincsen, de olyan részek, igen, ahol egy-egy településnek egy jó nagy szeletét fel tudtuk tárni és megfigyelni.
Közben tovább haladunk itt a még épülő kiállításban, és lassan odaérünk ehhez a halál részhez. Ugye a szarmatákat a római forrásokból elsősorban harcosként ismerjük. Mennyire jellemzőek a fegyverreletek itt Budapest területén?
Érdekes, mert itt, ahogy az élet tematikájú termet elhagyjuk, pont a harcászattal fejezzük be ezt a részt, és ugye átlépünk utána a halál oldalára. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy a történeti források, vagy akár a Trajanus oszlop, ugye domborművein láthatjuk, hogy óriási nagy páncélruházat van a férfiakon, a lovaikon. Ennek ellenére Budapest területéről például, de én úgy tudom, hogy az Alföld területéről sem túl sok páncéltöredék ismert. Mi itt most egy kisebb töredéket fogunk bemutatni, az is egy római készítésű lamellás páncélnak lesz a töredéke. Úgyhogy annak ellenére, hogy ez az egyik kiemelt dolog, amit a történetírók lejegyeznek, mi mégsem találjuk a régészeti nyomait, vagy ahogy tudjuk, hogy íjásznép volt, és hogy az íjászkodásukkal óriási pusztításokat tudtak okozni, ennek ellenére szintén a nyílhegyeket sem százával kapkodjuk ki a sírokból. Mindössze egyet találtunk mi is a gyűjteményben, egy nyílhegyet, viszont lándzsáink annál inkább vannak. Tehát, hogy mi azt látjuk, hogy főleg a lándzsák azok, amik a mi területünkön megmaradnak, illetve néhány kartöredék árulkodik a harcászat időszakáról.
Nem lehetséges, hogy ennek az is az oka, hogy talán békésebb volt ez az együttélés, mint ahogy a római források sugallják? Ugye nyilván az összecsapásokról emlékeznek meg elsősorban, arról nem, amikor békében éltek egymással.
Így van, mindig a véres időszak az izgalmasabb. Igazság szerint itt a szarmata barbarikumban, a markoman szarmata vagy kvád szarmata háborúkat követően egy igazán békés periódus indul meg, amit a leletanyag is tükröz, hiszen egyre több kereskedelmi cikket, árucikket találunk meg a szarmata temetkezésben. Úgyhogy igazándiból nyilván voltak összetűzéseik, vagy amikor egy külső presszió érte őket, annak nyilván mind a két népen belül volt valami lenyomata, de többnyire azért inkább a békés időszak jellemezte az ő együttélésüket.
Ugye a szarmaták keletről, a Sztyeppe vidékéről érkeztek, nagyjából egy időben a rómaiakkal, a Krisztus utáni első században. Hogyan tűntek el a Kárpát-medencéből? Beolvadtak a rómaiak után?
Igen, megkezdődött az asszimilálódásuk. Ugye a hunok megjelenésével egy óriási nyomás, illetve néptömeg érkezett be a Kárpát-medencében. Úgy is szoktuk mondani, hogy a Kárpát-medence egy óriási nagy olvasztó tégely. És a hun előre nyomulással ugye egyre vészesebb lett az ittlét a Kárpát-medencében, ezt érezték mind a rómaiak, mind a szarmaták is. Úgyhogy például tudjuk, hogy az 5. század első felében, a 430-as évek környékén a rómaiak kiürítették a provinciát, Pannonia provinciát. Itt források szerint ugye fogták és mindannyian távoztak, nyilvánvalóan maradtak esetleg még közülük is, akik tovább folytatták az életet itt Pannonia provincia területén, és ugyanígy a szarmatáknál is ők is, ahogy megérkeztek a hunok, biztosan volt olyan, aki esetleg elmenekült, de a többség az helyben maradt, és igazániból mindenféle konfliktus nélkül alávetett népé váltak, és innentől kezdve a hunoknak ők is gabonával, élő állattal vagy nyersanyaggal, ezekkel tudták segíteni a hunokat.
Viszont a hunkorszak az nem tartott túlságosan sokáig.
Nem, az valóban nem volt egy túl hosszú periódus, ugye 453-ban Attila halálával ennek az óriási hunbirodalomnak vége is lett. Ebben az időszakban még megtaláljuk esetleg az olyan szarmata sírokat, amik a továbbélésnek a lenyomatai, utána viszont már az anyagi kultúra egységesül és elvesznek ők ebben a óriási halmazban.
Tehát akkor nem voltak olyan jellemző tárgyaik, amik tovább éltek volna, mint mondjuk a gepidáknál a csontfésű?
A későbbiekben már nem.
Átjöttünk közben ebbe a halállal foglalkozó részbe, lejövünk a lépcsőn. A halált meg a természet felettivel való kapcsolatot hogyan fogják megjeleníteni? Ugye ezzel kapcsolatosan írásos forrásaink nincsenek, hogy mit gondoltak a túlvilágról.
Igen, csak a temetőkből tudunk tájékozódni erről, illetve az ott talált leletanyagról. Itt szerettük volna azt a hatást elérni, hogy amikor a látogató megérkezik ebbe a terembe, akkor szinte olyan legyen, mintha ő is részese lenne egy temetésnek. Ugye egy szertartás kellős közepébe fog becsöppenni, ahol éppen temetés zajlik, és a gyászoló tömeg siratja a halottakat. És ezt próbáljuk a színekkel, illetve a hangokkal is elősegíteni, hogy a látogató igazán azt érezze, hogy részese ennek az eseménynek.
A szarmaták a történetük nagy részében békésen együtt éltek a római birodalommal. Miért nem lett a szarmaták területéből önálló provincia?
Volt ilyen terve Marcus Aureliusnak, ugye a markoman szarmata háborúk idején szerette volna Szarmácia tartomány, illetve Markomannia tartományát létrehozni, ez egy óriási álma volt, viszont ezt a római birodalom már nem tudta kivitelezni, ugye a természetes határokon kellett volna túlnyúlniuk, és itt pedig olyan ellenállásba ütköztek, amit Marcus Aureliusnak sem sikerült megugrania, mondhatni, hogy beletört a bicskája, hiszen utána a későbbi császárok már nem próbálkoztak ezzel a provincia teremtő szándékkal, vagy legalábbis letettek erről.
Sőt, hát idővel feladták Dáciát is.
Így van, a 270-es években feladták Dácia provinciát.
Ugyanakkor meg a szarmaták meglehetősen nagy karriert futottak be a római birodalomban. Ugye elég arra a meglehetősen közkeletű adatra utalni, miszerint éppen Marcus Aurelius idejében szarmata harcosokat telepítettek be Britanniába, és a közkeletű elmélet szerint ezek nagyban hozzájárultak a középkori lovagság kialakulásához, illetve valamilyen szerepük van az Artúr mítosz kialakulásában is.
Igen, a markoman háborúk lezárásakor, vagy a markoman szarmata háborúk lezárását követően tudjuk, hogy a békekötés egyik feltétele volt, vagy az egyik ilyen retorzió, hogy 5000 szarmata lovast kitelepítettek Britannia területére, és nekik ott meg is maradtak különböző emlékeik. Itt most leginkább arra gondolok, hogy feliratos kövek, amik jelzik, hogy szarmata lovasság volt bizonyos helyeken.
Néhány héten belül megnyílik a kiállítás. Meddig láthatja ezt a nagy közönség?
Terveink szerint másfél évig, 2026. decemberéig leszünk nyitva. Reméljük, hogy az alatt sok mindenki megismerkedhet ezzel a számunkra nem annyira ismert néppel.
Ez meglehetősen hosszú idő egy időszaki kiállításnak. Ez alatt lesznek valamilyen programok is, tehát mondjuk hozzákapcsolva hagyományőrző rendezvények?
Igen, amikor megnyílik a kiállításunk, az a szerencsés helyzet állt elő, hogy június 21-én pedig a múzeumok éjszakája lesz, úgyhogy már készülünk arra is, és szeretnénk különböző játékokkal kedveskedni a látogatók számára, illetve ugye a szokásos barbárnapok családi rendezvényünkön is szeretnénk, hogyha a szarmata kiállítással mi is be tudnánk kapcsolódni, illetve a programokon kívül azért készülünk olyan elemekkel, amik egy egyszerű látogatás alkalmával is feledhetetlen élményt tud esetleg nyújtani a látogató számára. Szerencsére a 21. századi technikák most már lehetővé teszik nekünk azt, hogy ne csak a tárgyakkal, tablószövegekkel meséljünk, hanem különböző animációkkal vagy digitális tartalmakkal, játékokkal. Úgyhogy készülünk a látogatóknak egy animációs videóval is, különböző játékokkal, amiket érintőképernyős monitorokon lehet véghez vinni, illetve olyan ásatási fotókat vetítünk fel, amik eddig ismeretlenek voltak, akár a szakma számára is. Úgyhogy próbálunk olyan meglepetéseket, játékokat elrejteni, ami akár egy rendezvényen kívül is szórakoztatni tudják a legfiatalabbakat egészen a legidősebbekig, hiszen készülünk gyerekeknek is különböző játékokkal, ami tényleg a piciket is le tudja kötni.
Az Akvinkumi Múzeumban készülő szarmatákról szóló kiállításról Mészáros Boglárkával, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának régészével, gyűjteményvezetőjével és Olgyai Jánossal, az intézmény régészével, a tárlat kurátoraival beszélgettem. Hamarosan az archeozoológiával, vagyis a régészeti állattannal folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.